Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitásra játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
Nemrégiben volt a vakok és gyengéllátók sakkcsapat világbajnoksága, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Hol, mettől meddig volt ez a világbajnokság? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
Hát ugye Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni.
És kikből állt a mostani magyar csapat, kikből állt össze?
Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent.
Az élő pontok alapján hova rangsoroltak titeket, esetleg ti hogyan éreztétek belülről, hogy majd hova érkezhettek meg így a verseny végén, gondolom azért is sejtettétek, hogy mely országok lesznek ott.
7. helyen voltunk rangsorolva, de már úgy az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élő pont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3, tehát mindenki más, hogy nyilatkozott. Én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett.
Hány csapat, és nagyjából esetleg, ha ki tudnál emelni, kik, mely országok jelentek meg itt a világbajnokságon, ha mondhatjuk így, kik a sok nagy hatalmak itt nálatok?
Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát azért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
Milyen volt a hangulat, hogyan éreztétek magatokat, mielőtt rákanyarodunk a versenyre, hogyan volt megszervezve, milyen volt a milliója?
Kivételesen valahogy minden stimmelt. Repülők időbe odaértek, nem voltak késések, hogy időbe el tudta az ember foglalni a szállást, meg tudtunk pihenni egy délután. Tehát, hogy, és ugye, mivel ismerős terep is volt, meg már voltunk is ott korábban, legalábbis a csapat 60-70%-a már játszott ott korábban, tényleg abszolút azt tudom mondani, nagyon kellemes, jó hangulatú volt.
Hogyan készültök fel, vagy készültetek fel a világbajnokságra így csapatszinten? Gondolom, bár gondolom, hogy azért egyénibe is készült mindenki, akár például te személy szerint, hogyan tudtál készülni erre a világbajnokságra?
Hát ugye azért ez mindig egy nagyon hosszú folyamat a sakkban, hogy ugye van, amikor egy teljesen más versenyre készülünk valamiből, és mondjuk itt jön ki, tehát hogy ez nagyon sok mindentől is függ. Én ugye a Medvei Zoltán nagymesterrel külön is készültünk egy kicsit, de ő egyben a szövetségi kapitány is, akivel volt ilyen közös csapat edzésünk is, több alkalommal is Budapesten. Már a februári magyar parabajnokság is egyfajta felkészülés volt, illetve én még személy szerint a tavaszi szünetben április elején egy 2 héttel a verseny előtt még kiutaztam Lugánóba, Svájcba, és ott részt vettem egy versenyen, közben a régi csapattársakat meglátogattam, egy kis nyaralás is volt benne, de így mondhatom, hogy a elméleti és a gyakorlati felkészülés is megvolt.
Hogyan képzeljük el például első táblásként? Az egyik, hogy neked milyen elvárásaid vannak saját magaddal szembe. Ugye mondhatjuk azt, hogy az első táblás mindig egy kicsit viszi a hátán a csapatot, meg a csapattal kapcsolatban, és hát első táblásként hogyan készül az ember egy ilyen világbajnokságra?
Igazából kb. Ugyanúgy, mint bármi másra, bármelyik másik versenyre. Nyilván itt annyi van, hogy jó, ha stabilak az állások, tehát nem szoktunk elmenni ilyen nagyon szélsőséges irányba, leszámítva az utolsó fordulót az ukránok ellen, mert ott egy kicsit eldurvultak az indulatok a saktáblán, de egyébként tényleg stabilitásra törekszik az ember, hogy a fél pont a döntetlen az mindig benne legyen az állásban, de valahogy az ellenfelet tudjuk tesztelni, nyúzni, kötelező győzelmeket megpróbálja az ember mindenképp hozni. Szerintem alapvetően ez így a első táblán a felelősség, illetve hát ugye a csapatunk többi tagja nagyjából hasonló szinten van ott, ugye ők ilyen rotációs módon mindig tudott valaki pihenni, hát ugye nekem erre nem nagyon nyílik lehetőség, hogy muszáj majdnem minden meccset játszani, vagy az esetben most mindent is játszani kellett, így egy kicsit a fizikalitás és minden egyébre is oda kell figyelni, hogy az ember bírja.
Azért te most már rendszeresen vagy első táblás, ha jól emlékszek vissza a riportok kapcsán. Ez neked olyan értelemben, itt említetted, hogy akár fizikailag, akár fejben mennyire tud fárasztó lenni, hiszen mondtad, hogy szinte minden meccset végig kell játszani, meg hogy nem a nyomás neked, hogy mindig most már rendszeresen első táblás vagy, vagy úgymond milyen teher ez a válladon, te ezt hogyan éled meg?
Hát az, hogy első táblás vagyok, az nem jelent nyomást, nyilván a teljesítménykényszer az ott van, azt igyekszik az ember kezelni, meg hogy tudja. Inkább az szokott számomra a legnehezebb lenni, hogy legtöbb esetben nem sikerül kipihenten érkezni ezekre a világeseményekre, hanem mindig előtte nagyon sok teendő van, akár a szakosztályvezetéssel, akár a munkahelyen, és emiatt ugye pont ma még kora reggel volt edzésem a szövetségi kapitányunkkal, és néztük a játszmáimat, és hogy sok esetben olyan egyszerű dolgokat nem lát az ember a táblán, amit, hogy feltételezem, hogyha friss és kipihent lennék, akkor egy más hőfokon, vagy hogy mondják, fordulatszámmal tudna működni a dolog, tehát ez az, amit egyébként a jövőbe tervezek, hogy valahogy úgy eljutni ezekre az eseményekre, hogy egy fokkal kipihentebben, mert egyébként összességében a játékommal, a teljesítménnyel, azzal, ahogy bírtam az egészet, elégedett vagyok. Csapat számára is én hoztam a legtöbb pontot a 9-ből 6,5-el, de ha az ember ténylegesen úgy érkezne, hogy stabilabban, akkor valószínűleg jobb eredményeket tudna elérni, nagyobb kockázatokat tudna vállalni, és a többi.
Mérkőzések hogyan sikerültek még az értékelésre? A legvégén azért visszakanyarodok. A szlovák válogatottal játszottatok az első fordulóban.
Igen, őket hál' Istennek egész könnyen sikerült megverni, bár volt egy-két parti, ami fordulatosabb volt, de egy egész nagy arányú győzelmet értünk el ellenük.
Volt-e olyan, akár neked vagy csapattársaknak olyan meccs, ami esetleg érdekes volt, vagy olyan lépés, olyan fordulat bármelyik táblán, ami esetleg kiemelendő, vagy tényleg ennyire egyszerű siker volt?
Nem igazán emlékszek rá. Tehát mindig vannak ilyen fordulatok, de úgy nagyon nincs meg, hogy olyan küzdöttünk, aztán egyszer csak úgy megnyeregettük a meccseket, talán a szilveszter játszott döntetlen, mert nem rémlik ott valami történt, de nyilván egy 3,5-es győzelem az kellemes volt.
Második, harmadik forduló az kicsit szorosabb volt, ha jól tudom, hiszen ugye az olimpiai bajnok lengyelekkel, utána az olimpiai ezüstérmes venezuelai csapattal játszottatok, őket ki is emeltett, hogy őket sose lehet kiszámítani ilyen téren. Velük milyenek voltak a játszmák? Ezt hogyan éltétek meg, ezt a két fordulót?
Meglepően szerintem jól sikerültek. Tehát a 2,5-másfeles vereség mindkét csapat ellen az alapvetően szerintem egy jó eredmény. Tény, hogy talán több is benne volt, tehát hogy mindig azt érezzük, de hát ez sajnos olyan, hogy a nagyszámok törvénye alapján azért a játékerő különbség ki szokott jönni. A lengyelek, akik már nem tudom hány ilyen versenyt nyertek meg ellenük, nyilván nagyon nehéz, bár érdekes, hogy a legerősebb látássérült játékos, a Tasbir Marcin 2500-as pontszámú nagymester ellen konkrétan valószínűleg nyerőálláson volt, ami végül csak döntetlen lett, csak idézőjelbe, tehát az se volt rossz, de hogy ott is pontosan ugyanezt történt, hogy nem láttam egy egyszerű kombinációnak a negyedik, ötödik lépésén a végét, és akkor rosszul értékeltem, és elfogadtam a béke ajánlatát. A venezuelaiaknál az az érdekes, hogy nincs magas élőpontjuk, tehát hogy akár mondhatnám azt is, hogy egy ilyen 2-2-es, vagy akár egy szolid győzelem is elvárható lenne az élőpontszám alapján, de hát valószínűleg nem véletlenül lettek olimpiai másodikok, és az én partimban is gyakorlatilag nagyon pontosan játszott az ellenfél, nagyon szépen hozta a döntetlent világossal, és hát ugye a többieknek sajnos csak egy pontot sikerült összevarázsolni.
Negyedik, ötödik forduló, ugye a negyedik forduló Észak-Macedónia ellen pihenőnap előtt, illetve az ötödik forduló pedig a francia csapat ellen volt. Ez a két forduló, a negyedik, ötödik, hogyan sikerült?
Mondhatnám, hogy könnyen, de nem. Tehát, hogy igazság szerint úgy, a partikra nem emlékszek, arra emlékszem jobban, hogy ezek ellen a csapatok ellen ugye azt vártuk, hogy sima győzelmek lesznek, de nem voltak sima győzelmek. Tehát, hogy úgy éreztük a pihenő nap előtt, hogy rendben megvertük a szlovákokat, jó, kikaptunk a lengyelektől, Venezuelától lehet, hogy nem kellett volna, de hogy a észak-macedón és franciák elleni sima győzelem az nem jött. Tehát, hogy épp hogy csak sikerült őket megverni, a játszmák is fordulatosak voltak, nagyon jól jött utána a pihenőnap, mert úgy össze kellett a csapatnak magát rakni, hogy akkor most hogy mi is van.
És akkor a pihenőnap után 6., 7., 8. fordulóban pedig ugye Kazasztán volt, Montenegro és Üzbegisztán, itt azért már izgalmas dolgok történtek. Ez hogyan zajlott a pihenőnap utáni forduló?
Igen, így sikerült kipihennünk magunkat, túltettek magunkat az észak-macedónok elleni döntetlenen is, hogy a franciákat azért megvertük, az jó volt, és akkor hát jöttek a kazasztániak, akik azért erősek. Tudtuk, hogy kísérő pontok ellenére tényleg jó csapat. Nekem nagyon gyorsan 20 lépésbe sikerült megverni talán az ifjúsági játékosukat, ez így megadott egy alaphangulatot, szerintem ez jó volt, hanem egy óra alatt begépeltem a fiatalt, és akkor hát utána viszont jöttek a nehezen, mert ugye azért a kazasztáni csapat nem rossz. Ezt így mindenképp ki lehet jelenteni, de aztán csak sikerült őket is lenyomni. Vagyis nem ellenük, döntetlen lett a vége, igen, 2-2, de az már valahogy azt mutatta, hogy a csapat úgy ébred. Tehát, hogy valahogy úgy jót tett ez a pihenőnap, és azt követően, hát ugye a Montenegro meg a üzbégek ellen talán kis szerencsével is, de sikerült győzni. Ugye a Montenegro ellen másfél-másfélre álltunk, amikor én pont a volt világbajnok ellen küzdöttem a Nikas Pedrag ellen, és teljesen vesztő állásba kerültem, ilyen 4-es hátrány. Aki a kritikus pillanatban, amikor gondolkodni kellett volna, mögöttem két játékos összeveszett, mert nem ott álltak a figurák, ahol kellett, és 15 percig vitatkoztak hangosan, nem tudom hányféle nyelven a bírókkal együtt, és valahogy nem sikerült a remihez való azonnali folytatást megtalálnom, és hátrányba kerültem, ami fokozódott, és a legvégén tényleg egy brutálisan rossz állásom volt. De emlékszem tisztán, hogy egyszer voltam Pesten egy versenyen, és egy mester barátom mondta nekem, hogy ó, szurkol meg, hogy én úgyis mindig túlélem a borzalmas állásokat, és így ezután rögtön eszembe jutott, hogy tényleg valahogy megmenekültem, és ki sikerült azt a partit döntetlenre menteni. És talán 2-1-re vezettünk, igen, 2-1 volt, és akkor így pont legyőztük a hazai csapatot 2,5-másfélre. Azért nagyon jó volt a Montenegro ellen. És hát az üzbégek ellen meg, hát ott féltünk, az egy erős csapat. Tehát ott az tényleg nem egy egyszerű kísérő pontok nagy tudás, ugyanaz, hogy valószínűleg kevés verseny van nekik odahaza, ezért nem nagy a pontszámuk, de egyébként jól sakkoznak. Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni, vagy még talán lehet, hogy jobban is, már nem emlékszem, vagy 2,5, vagy 3-1, valami hasonló volt. Tehát, hogy igen, még valamelyik játékosunk nyert, és akkor így ez a két győzelem, ez így oda is lökött minket az elejére.
A világbajnokság zárásaként a csapat mérlege végül mi lett, és két mondatban hogyan értékeled?
Hát sajnos az utolsó fordulóban az ukrán válogatott ellen vesztettünk. Ott mondjuk nekem sikerült megverni az első táblásokat egy ilyen nagyon vad partiba, annak nagyon örültem, mert tavaly megúszta az olimpián, de idén már nem. Idén már sikerült legyőzni, de hát sajnos így a 2,5-másfélre ugye visszacsúsztunk a 7. helyre. Szerencsés esetben egy picit, ha jobban alakulnak a mérkőzések, 5. is lehettünk volna. De összességében én úgy gondolom, hogy a csapat jól játszott. Nekem ugye a 9-ből 6,5 pont azért az úgy mindenképp egy húzóerő volt. Ugye a második táblán a Csuri Szilveszterünk egy munkahelyváltás után volt, az Élő István játékosunknak egy komoly betegsége volt, amiből hál' Istennek jól jött ki, tehát őnekik, mindkettőjüknek ezekkel is meg kellett még küzdeni, a visszatéréssel is Istvánnak, és Szilveszter sem volt így energiaügyileg teljesen rendben. Hanna a 6-ből 5 pontjával teljesen jól teljesített, tehát ott beért a sok éves tapasztalatszerzés és edzés ezeken a versenyeken, illetve a Samu a 4.-5. táblásunk is ugye alapvetően egy kiegyensúlyozott tőle elvárható játékot hozott. Sajnos a csodák kimaradtak, az ugye néha kell a sportba, hogy legyen egy-kettő, hogy még előrébb végezzünk.
Milyen konzekvenciát vonsz le, úgymond mit tanultál ebből a világbajnokságból, mit kell legközelebb majd még másképp csinálni? Ezt említetted, hogy kipihenten kell érkezni, ez fontos.
Igen, ez biztos, és nem tudom, tudja az ember, hogy vannak gyenge pontjai a megnyitásokban is, hogy az szinte mindig egy ilyen dolog, hogyha a parti elején sikerül jól kirakni az állásokat, akkor onnan van egy stabil stratégia, nem fárad annyira el az ember, nem kell mindent a elején kitalálni. Néha jó ez egyébként, mert pont az bír, nagymester ellen léptem egy olyat, ami nem annyira fő dolog, csak is saját ötlet volt, és nyilván jól is jöttem ki belőle, mert tudtam, hogy mit kell, hogy kell, így megéreztem a játékot, de természetesen egyszerűbb az, hogyha az ember képben van jobban a saját fegyvertárával, vagy ki tudja azt egészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a megnyitás, a változatszámítás, és hogy egy kicsit frissebben, hogy az ember a terhelést is jobban bírja. Az én számomra ez.
És hát akkor hazai vizekre evezve olyannyira, hogy hát a vármegyei bajnokság nem rég fejeződött be. A vármegyei bajnokságról mit kell tudni? Ugye a DVTK színeibe vannak a sakkozók, a versenyzők, mint sakkszakosztályvezető, hogy értékeled a vármegyei bajnokságot, de első körben azt kérdezném meg, hogy egyáltalán miként képzeljük el, mennyire hosszú folyamat ez a bajnokság, mit lehet róla tudni, hogyan versenyzik itt a DVTK?
Igen, nekünk ugye 4 csapatunk is van, 2 a nemzeti bajnokságban játszik, most már az is befejeződött most vasárnap, hál' Istennek, mert már kell a pihenő, illetve ugye előző héten a vármegyei bajnokság is befejeződött, ott is van 2 csapatunk, tehát egy NB1, egy NB2, és a megyei bajnokságon belül pedig ugyanabban a bajnokságban 2 csapattal is játszunk. Ugye gyakorlatilag szeptemberben indul, májusban fejeződik be, NB2-be 9 forduló volt, az NB1-be a vármegyei bajnokságban idén, ebbe a szezonban 11. egy meccs. Tehát rengeteg vasárnapot igénybe vesz, és többnyire 2-2 csapat mindig egyszerre játszik. Tehát az NB2-nek és az NB1-nek egyszerre van mérkőzése, illetve a 2 megyei csapatnak is általában ugyanazon a vasárnap. Tehát 20-24 játékost kell táblához ültetni. Ha még utazunk, akkor 2 csapattal el is kell érni a célt, ugye? Utazást megszervezni. Tehát ez egy eléggé energiaigényes teendő, hogy mindig jól tudjunk leülni. Összességében úgy érzem, hogy az idén a elvárásnak megfelelően szerepelt mind a 4 csapat.
Hogyan végzett végül, és a DVTK mennyire volt hullámzó, milyen eredmények voltak esetleg kiemelkedő játékosok, vagy olyan, akik jobban fejlődtek, milyen eredmények sikerültek, hogyan értékeled ebből a szempontból?
Hát ugye a vármegyei bajnoksággal kezdem, ott ugye az volt a cél, hogy csináltunk egy gyerekcsapatot, meg egy felnőttet, a gyerekcsapat is a felnőttbe indult, ugye a nagy felnőtt bajnokságba. Nagyjából egymás mellett végeztek, tehát hogyha jól emlékszem, így 12 csapatból a 10. és a 9. helyen talán. Összességében tapasztalatszerzés, játék lehetőség, ez volt a cél. Nagyon nagy esélyünk nem volt úgy elővégezni, ugye ahhoz az kéne, hogy mindkét csapatból a legerősebbeket összetegyük, de mi inkább ahhoz ragaszkodtunk, hogy így korcsoportoknak megfelelően a fiatalok meg a felnőttek is egy ilyen kis saját hobbi csapatot játszhassanak.
Milyen tapasztalatokat szereztetek, mit kell majd tovább fejleszteni így a bajnokság lezárultával?
Szokták mondani, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, és hogy hát ugye az NB1, NB2-t elfelejtettem mondani, hogy az NB2 az utolsó előtti helyen végzett, de az jó, az tavaly is ott volt, tehát az nekünk az teljesen jó. Viszont az NB1-ben nagyon nagy változások történtek, mert ugye tavaly bronzérmesek voltunk, idén csak a 7. helyen végeztünk, de az utolsó fordulóban akár még ki is eshettünk volna. Tehát egy 8,5, 3 és feles vereség esetén a Nyíregyházától pont a 10. helyre csúsztunk volna, és még ki is estünk volna. Ami azért volt meglepő, mert ugye a tavalyi évhez képest egy-két olyan csapat került hozzánk, valahogy variáltak évelején a csoportbeosztásokon, akik gyakorlatilag ilyen nagymesterekkel, meg milyen világhíres Dzsobava, Badur és egyebekkel állnak fel, és hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy valahogy az első fél évben nem nagyon sikerült, nem jött a szerencse, már a fiatal játékosainkat is sokkal komolyabban veszik, őnekik sem sikerült úgy meglepni az ellenfeleket. És egyszerűen csak azt vettük észre, hogy kieső hely környékén vagyunk, aztán valahogy a második fél évben elkezdett jobban menni a játék, több szerencsénk is volt talán, és akkor végül így az utolsó fordulós győzelemmel a Nyíregyháza ellen a hetedik helyen landoltunk, de minden esetre megéreztük annak a veszélynek a szelét, hogy akár ki is lehet esni. Tehát mindenképp tervezem, hogy erről tárgyalásokat folytatni, amikor már sejtjük a jövő évi költségvetést esetleg, hogy egy-két erősítés, hogy legalább ettől ne kelljen félni.
Kedves hallgatóink, a látássérült sakk válogatott a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a hetedik helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.